Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük tovább a megkezdett Zsoltárunkat a második verstől a hatodik versig. Az embereket te meghagyott halni.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, életnek és halálnak Ura vagy, köszönjük néked, hogy hatalmadat félhetjük, látván, hogy mérhetetlen hatalom az. Kezedbe vagyunk, mint porszemek, mulandó emberek az örökkévaló kezében. Köszönjük néked, Atyánk, hogy elküldted nekünk Jézust, hogy ő megváltson bennünket, és általa örök életet nyerjünk, üdvözülhessünk, és a te országodba lehessünk majd egy ideig talán lélekben, aztán feltámadott dicső testben. Köszönjük te néked azt, hogy adtad nekünk Jézust, aki által mi mulandók örökké élhetünk, üdvözülhetünk. Köszönjük néked, hogy te nem akarsz nélkülünk élni, hanem velünk akarsz lenni örökön örökké. Közösségben akarsz lenni velünk, akiket szeretsz, akikre kiárasztod már földi életükbe is sokféle jóságodat, szeretetet, kegyelmed. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is tapasztaltuk ezeket. Testileg, lelkileg hordoztál bennünket. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Szeretnénk meghajolni előtted, és kérünk, hogy szólj hozzánk, és szavaddal, amely az örök életnek a beszéde, incs, buzdíts, bátoríts, vigasztalj bennünket. Köszönjük néked, hogy nem csak a halál vesz körül minket, hanem körülveszel te is, örökkévaló Istenünk, lelked erejével. Kérünk, hogy áld meg ma Isten tiszteletünket, és szenteld meg nem csak a miénket, hanem minden helyet, ahol megszólal a te áldott ígéd. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Királyok első könyvében, második részben, az első verstől a 11. versig. Tehát Királyok első könyve, második része, első verstől a 11. versig terjedő szakasz. Mikor pedig elközelgetett Dávidnak ideje, hogy meghalljon, parancsot ad a Salamonnak az ő fiának ezt mondván: én elmegyek az egész földnek útján, erősítsd meg magad és légy férfi, és őrizd meg az Úrnak a te Istenednek megőrizni valóit, hogy az ő utain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatait és ítéleteit és bizonyságtételeit, amint megvan írva Mózes törvényében, hogy előmeneteled legyen mindenben, melyeket cselekedsz, és mindenütt, bármerre fordulsz, hogy megteljesítse az Úr az ő beszédét, melyet szólott nékem, mondván: ha megőrzik a te fiaid az ő útjukat, járván én előttem tökéletességgel, teljes szívük és teljes lelkük szerint, ezt mondván, mondom, soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izraelnek királyi székiből. Azt is jól tudod, mit cselekedett én velem Joáb, a Szérúja fia, mit cselekedett az Izrael seregeinek két fővezérével, Abnerrel, a Ner fiával, és Amásával, Jéter fiával, kiket megölt, harci vért ontván békének idején, és hintett harci vért az ő derekának övére és az ő lábának sarúira. Cselekedjél a te bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy megőszülve békességgel menjen a koporsóba. De a Gileádbeli Barzillajnak fiaival cselekedjél irgalmasságot, és legyenek a te asztalod vendégei, mert így közeledtek ők is hozzám, mikor Absalon, a te testvéred elől menekültem. És ímé veled van Sémei, Gérának fia, a Bahurimi Benyáminita, aki gyalázatosan szidalmazott akkor, mikor Mahanaimba mentem, de aztán, mikor elém jött a Jordánhoz, megesküdtem neki az Úrra, és azt mondtam: nem öllek meg téged karddal, te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel eszes férfiú vagy, tudod, mit kelljen cselekedned vele, hogy az ő vénségét vérrel bocsássad koporsóba. Azután elaludt Dávid az ő atyáival, és eltemetteték a Dávid városában. Az idő pedig, melyben uralkodék Dávid Izraelen, 40 esztendő. Hebronban uralkodék 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig uralkodék 33 esztendeig. Kedves testvérek, általában egy haldokló embernek az utolsó szavaira oda szoktunk figyelni. Hát eléggé tanulságos, hogy ki mit beszél a halálos ágyán. Leonard Bernstein azt mondta, hogy mi ez? Sigmund Freud azt mondta, hogy ez abszurd, ez abszurd. A materialista Churchill azt mondta, hogy unom az egészet. Hát ezek is nagy bölcsességek, de Dávid halálos ágyán mondott szavai azért fontosabbak a számunkra. Aznál is inkább, mert az említettek istentelen emberek voltak, Dávid meg istenfélő ember volt. Istenfélő ember, sőt király volt, és mégis így olvassuk, elközelgetett Dávidnak ideje, hogy meghaljon. Mindegy, hogy valaki király vagy nem király, elközelget annak az ideje, hogy meghaljon. Ha csak az Úr előbb vissza nem tér, mi már így tudjuk az Új Szövetségből, akkor mi számunkra is elközelgetik az idő, amikor meghaljunk. Már közeledik is. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a sors, ez az Ádám és Éva bűne, meg a mi saját bűneink következménye, a bűn zsoldja, a halál. És ha az csak annyi lenne, hogy elválik a test a lélektől, akkor is elég büntetés, de ha időközben földi életünk során nem kapaszkodunk bele az Úr Jézus Krisztusba, mint megváltó Urunkban, nem adjuk át neki a szívünket és az életünket, nem térünk hozzá, akkor nem csak, hogy a testünk és a lelkünk válik el, hanem a lelkünk az örök kárhozatra kerül. Ha hittel rábíztuk magunkat Jézusra, és a követőivé lettünk, valóban teljes szívből, teljes lélekből, akkor ő üdvözít minket, mert megígérte, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van. Dávid szavait olvasgatva, ő előre tekintett a Mesiásra, a Krisztusra, és meggyőződésem, hogy bízott benne, látatlanba, és ezért őnek is örök élete volt. Annál is inkább, mert a 16. Zsoltárban már vallott az ő hitéről, a Mesiásba, illetve a feltámadásba vetett hitéről, ahol ezt írta: azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ez Dávid miktámja, Dávid éneke, imádsága, ami tanúsítja, hogy ő ott a halálos ágyán is már a Krisztusba kapaszkodott. Ezt a Zsoltárt egyébként Péter apostol a pünkösdi beszédébe pontosan Jézussal kapcsolta össze, és Jézus feltámadására szóló proféciaként értelmezte. Tehát egy istenfélő, egy Krisztusra, megváltóra tekintő ember fekszik a halálos ágyán, és beszél a fiához, Salamonhoz. Hát figyeljük, hogy miket mond neki. Először is Isten szava követésére buzdítja. Azt mondja neki: légy erős, azaz légy férfi. Nyilván azért mondja ezt apa a fiának, mert tudja, hogy a fia egy pár napon vagy órán belül magára marad, már nem lesz ott mellette az apja, aki tanácsaival segítse, buzdítsa, és tudja azt is Dávid, hogy a fiára pedig óriási teher nehezedik, hiszen egy országot, egy népet kell vezetnie, és ez egyáltalán nem gyerekjáték. Itt egy nagy út áll Salamon előtt, és szükséges, hogy szellemileg, lelkileg, testileg is megerősítse magát erre a feladatra. Emlékeztek, hogy amikor egy nagy feladat előtt állt Józsué, akkor maga az Úr mondta neki a honfoglalás előtt, hogy légy bátor és erős. Dávid innen vette ezt a tanácsot, amit a fiának mondott, hogy te is légy erős, erősítsd meg magad, és légy férfi, nőjél fel a nagy feladathoz. De nem csak ehhez kellett erő, hogy az apja nélkül maradó fiatal ember az országot elvezesse, hanem ahhoz is kellett az erő, a tetterő, a határozott cselekvőképesség, amit ezután mond neki. Tudnélik, hogy őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek megőrizni valóit. Na, ehhez is kell erő. Szedd össze magad, fiam. És amit az Úr azt mondta, hogy azt őrizzed meg, azt őrizzed meg. Őrizd meg az ő rendeléseit, parancsolatait, ítéleteit, bizonyságtételeit, amint megvan írva Mózes törvényében. Erre nagy erő kell. Salamonnak is, meg nekünk is mellékesen. Nekem is, nektek is. Nem annyit mondott Salamonnak, hogy bízz az Úrban, fiam, hanem konkrétabb volt. Az Úrnak a szavait, amiket Mózes által adott, és ami le van írva, azokat tartsd be. Mózes tanítását, ami meg van írva, azt tartsad be. Ahhoz igazodjál, azt őrizzed meg. Többféleképpen lehet fordítani. Hát, hogyha belegondoltok ebbe, sok mindent lehetne erről mondani. Például, hogy Dávid számára Mózes élő valaki volt, tehát egy reális személy, nem egy mesefigura, hogy a mai teológusok némelyike állítja. Mózes írásai már Dávid idejébe ott voltak, megvan írva, mondja, már ott volt Mózes tórája, e szerint, és ellentétben azzal, hogy azt csak mit tudom én hány száz évvel később vetették állítólag papírra, ahogy mondják némely teológusok manapság, és ebbe a törvénybe ott van 5 Mózes 17-ben a királyra vonatkozó törvény, a király törvénynek nevezik, ami előírja a királynak egyébként, hogy naponta olvassa az Isten igéjét, és okuljon belőle, és aszerint vigye a maga életét, és teljesítse az uralkodást is. Mert Isten a népének a király, és az ő képviselőjeként van ott jelen, és az Isten igéje szerint kell neki eljárni a minden kérdésbe. Tehát Dávid a halálos ágyán fekszik, és azt mondja a fiának, hogy fiam, most szedd össze magad, legyél erős, mert én elmegyek. A feladat nagy. És erősítsd meg magadat, hogy Isten írott igéje szerint éljél és végezed a dolgodat. Őrizzed az Isten igéjét. Ha Dávid ma élne és ma búcsúzna tőlünk, akkor azt mondaná már, hogy tartsd meg az Úr igéjét, ahogy megvan írva az Ótestamentum meg az Újtestamentum lapjain. Mert a teljes írás Istentől ihletett, tartsd meg. Akár mekkora ember is vagy, te vagy én, akármilyen magas polcon is vagyunk a társadalomban, hát királyok már nem lehetünk, de magas polcra kerülhetünk, akkor is ez legyen bennünk, hogy van fölöttünk valaki, akinek a szava az archimédeszi pont, amihez igazodnunk kell. Az a biztos pont, az örökké való rendíthetetlen pont. Az ige, az írott ige. Az legyen hitünknek és életünknek a zsinór mértéke. Ezt mondaná Dávid. Nyilván ezzel úgy nagyjából minnyáján tisztában is vagyunk, hogy ez lenne a dolgunk. De manapság azért, testvérek, ne csodálkozzatok azon, hogy sokan a Bibliát csak formálisan becsülik, mint Isten igéjét. Csak formálisan. Valójában a Biblia nagy kritikusai. És nem a Szentírás szerint hisznek, tanítanak vagy élnek, hanem inkább a saját megérzéseik, a vallási gondolataik szerint. És azt mondják, hogy aki a Szentírást követi, az fundamentalista. Fundamentalista, vagyis hát olyan, mint a tálibok manapság, meg az ISIS katonái, akik szó szerint ragaszkodnak a Koránhoz. Hát aki a Bibliához ragaszkodik szó szerint, az is egy ilyen terrorista, szélsőséges fundamentalista. Úgyhogy inkább azt mondják, bízzatok az Úrban, és a vallási érzéseiteket kövessétek. Ne az ígét. De Dávid azt arra emlékeztet minket, testvérek, mint amire később Pál is emlékeztette, ha már idéztem Timóteust, hogy az Isten írott igéje az életünknek kell legyen a zsinór mértéke. Itt innen vesszük a hitünket, innen vesszük azt, hogy hogyan éljük az életünket, a családba, a munkahelyen, az Isten igéjéből. Ezért olvassuk, ezért tanulmányozunk, ezért kellett Salamonnak is ezt tennie, de nekem is, nektek is ezt kell tenni. És az az igazság, hogy annál inkább ezt kell tenni, testvérek, minél pogányabb világba élünk. Mert manapság, Salamonnak se volt könnyű világa, de a mai világ, a mai kultúra, a mai szellemiség, akár egyházon kívül, akár egyházban, testvérek, sajnos, pogányság. Ezzel a szóval lehet összefoglalni. Ateizmus, materializmus, hedonizmus, mérhetetlen individualizmus vagy egoizmus, ez a nagyjából a mai szellemiség. Pogány a világ. És az emberek ma azt mondogatják, hogy ugye nekem senki ne szóljon be, nem mondja meg, hogy mit higgyek, meg mit gondoljak, meg mit csináljak, mert az a szabadság, hogy én azt gondolom, hogy és azt teszem, és azt mondom, amit én akarok. Ez a szabadság. Ne jöjjön egy lelkész, vagy egy hívő, és ne magyarázzon nekem, hogy a Bibliában ez van, vagy az van. De hát a Bibliában Isten szól, és ő azt mondja, amit mond, és ahhoz nekem igazodni kell, és nektek is, és nekünk is. És ezt képviselnünk is kell a világba. Képviselnünk is kell a világba. Így mondja a mai fogadóink, hogy az igazságot kell elsajátítanunk, és utána aszerint kell cselekednünk. Az Isten igazságát, és az Isten igazságához kell igazodnunk, és így kell igazságos életet élnünk. Tartsd magad az írott igéhez, fiam. Salamon. Salamon egy darabig ahhoz tartotta magát, addig jól is ment a dolga, aztán utána sajnos eltért. Talán idősebb korában visszakanyarodott az igéhez. Lehet, hogy mi is elkezdtük, aztán eltértünk, de vissza kell oda térni. Mindig legyen ez az életünknek a zsinór mértéke. Itt van a Bibliában a törvény és az evangélium. Itt van leírva nekünk. Le van írva a törvény, ami minket halálra ítél, bűnössé nyilvánít, kegyelemre szorultá nyilvánít. Ha beletekintünk a követelményeibe, és megnézzük az életünket, hát nem felelünk meg. Pláne, ha Jézus szerint értelmezünk. Nem. De itt van az evangélium is, ami azt mondja, hogy te bűnös vagy, és ítéletre, de van kegyelem a számodra, Krisztusért. És ezt a kegyelmet hirdeti, a bocsánatot hirdeti nekünk, és mondja, higgyél ebben a Jézusban, és legyél az ő követője, mert megváltott téged. Itt az evangélium és a törvény. Jézus betartotta helyetted is a törvényt. És neked örök életet szerzett. Bízd magad Jézusra. Hát ez az ige. Az írott ige. Ez legyen az, amihez igazodunk. Miért is? Folytatja Salamonnak mondott szavai Dávid. Azért, hogy előmeneteled legyen mindenben, amit cselekedni fogsz, és mindenütt bármerre fordulsz. Úgy is lehet fordítani, ezt az előmeneteled legyen, vagy sikered legyen, úgy is lehet fordítani, talán még jobb is ez a fordítás, hogy bölcsen cselekedhessél. Hogy bölcsen cselekedhessél. Már itt Salamonnak a bölcs cselekvés titkáról beszél, amit utána emlékeztek, hogy Salamon az első kanyarba, ugye Isten megkérdezte, hogy mit kívánsz, mit adjak neked, és bölcsességet kért. Hát Isten megadja neki a bölcsességet, de úgy is, hogy tartsd magad a Tórához, a tanhoz, az Isten írott szavához. És megkapod a bölcsességet. Bölcsességen fogsz cselekedni mindenben, amit cselekeszel, és bármerre fordulsz. És így van ez, testvérek, hogy ha mi is az Isten igére hallgatunk, akkor bölcsen fogunk cselekedni, férjként, feleségként, szülőként, nyugdíjasként, munkaadóként, munkavállalóként. Az ígének való engedelmesség, munkahelyen és otthon, bárhol, ahol vagyunk. Bölcsen akarsz cselekedni? Áldást akarsz? Sikert akarsz? Cselekedj az ige szerint. Kövesd az igét. Lehet, hogy nehéz lesz a sorsod a pogányvilágba, és kapsz innen-onnan majd megjegyzéseket, de mégis. Így leszel bölcs ember, ha az igének a meghallgatója, cselekvője vagy, hívője vagy. És Dávid még folytatja, hogy nem csak ez lesz az áldott következmény, ha a Mózes törvényeihez tartod magad, hanem az is, hogy így teljesednek be az Úr drága ígéretei, amiket nekem mondott, mondja Dávid. Emlékszik arra, hogy a próféta jött hozzá, Nátán próféta, és azt mondta neki, hogy állandó lesz a te királyi házad, és a te országod mindörökre a tied lesz, és a te trónod erős lesz mindörökké. Ez, fia, mondja a haldokló Dávid. Igaz, mert Isten nem beszél a levegőbe, és nem hazudik. Hát élj teljes szívvel, teljes lélekkel az Úr akarata, az Úr törvénye szerint, és beteljesül a nagy ígéret, hogy neked is majd jön az utórod, és követ a trónon, és annak is. És van itt egy rejtett utalás Krisztusra megint. Mert Dávid előre nézett arra valakire, aki nem fog meghalni, hanem akinek a trónja örökké való lesz. És ilyen egy valaki van, csak a Messiás, csak Krisztus, akinek a trónja örökké való. Az ő trónja nem inog meg, mert örökké való király. Olyan csodálatos, testvérek, ez, ahogy buzdítja az a haldokló ember a fiát, hogy tartsd magad, fiam, az ígéhez. Mert akkor bölcs ember leszel. Bölcsen fogsz cselekedni. És az Isten pedig beteljesíti a nekem tett, de rád is vonatkozó, meg az utódainkra vonatkozó áldott ígéretét, és majd eljön a nagy Messiás, akinek örökkévaló lesz a királysága. Hát Dávid szavait, testvérek, mi is vegyük a szívünkre, hittel, és zárjuk a szívünkbe ezeket a szavait. Ha bolondok akarunk lenni, ne hallgassunk az ígére. Bolondul fogunk cselekedni, elrontunk mindent. Ha azt akarjuk, hogy az Isten áldott jó ígéretei ne teljesedjenek be az életünkbe, nem kell az ígére figyelnünk, ami megíratott, és nyugodtan vessük félre, dobjuk el. De ha azt akarjuk, hogy bölcs emberek legyünk, akik jól vezetik az életüket, Istennek tetszően, és áldást kapnak, és azt akarjuk, hogy Isten ígéretei valóra váljanak már földi életünkbe, örök életünkbe, tartsuk magunkat az írott igéhez. Mondjon akárki, akármit akar. Járunk, egyébként, ha így élünk, akkor nem leszünk tálibok, ne féljetek ettől, mert az Isten igéje az az igazság és szeretet útját adja elénk. Ha az igéhez szabjuk magunkat, akkor igazságba fogunk és szeretetben fogunk járni. És a legkevésbé lesz nekünk megengedve, hogy gyilkolásszunk halomra embereket. Lehet, testvérek, most visszatérve a Dávidhoz, hogy valamelyikünknek már eltávozott az édesapja, és nem ilyeneket mondott, mint Dávid Salamonnak, de most vegyük úgy ennek a Dávidnak, mint édesapának is a szavait, mint az édesapánknak a szavait, mintha az édesapánk mondta volna. Nem a halálos ágyán nem mellékes dolgokról beszél, nem arról beszél, hogy milyen unalmas az élet, meg hogy milyen abszurd a halál, meg ilyen, hogy felsoroltam az elején, hanem az élő Istenhez tanácsolta a fiát, és az ő írott igéhez, hogy ahhoz tartsa magát, és erre buzdította, erre bátorította. Minket is erre bátorít, most, itt és ma is. A második dolog, testvérek, amit kivettem így az igéből, hogy nem csak Isten igének a követésére buzdítja, hanem Isten szerinti igazságos ítélkezésre is buzdítja a fiát, Dávid. Arra inti, hogy Isten igéjét, a törvényt követve, igazságosan ítélkezzen, és így módon a gonoszokat büntesse meg, és a jókat jutalmazza meg. Az ígét szem előtt tartva igazságosan járjon el konkrét esetekben, konkrét személyekkel szembe. Ez, ha a király Izraelben Istent képviseli, már pedig Isten képviselőjeként működött, akkor neki joga és feladata is volt, hogy az Úr szerint igazságosan ítélkezzen. Az Úr szerint igazságosan ítélkezzen. Az Úr nem hagyja a bűn büntetés nélkül, és a jutalmat is megadja annak, aki azt megérdemli. A gonosz emberek megbüntetésére két embert ajánl a figyelmébe. Joábot és Sémeit. A jó emberek megjutalmazását, illetően pedig egy családnak a tagjait, Barzillai fiait, illetve azok családjait. Ami már most Joábot és Sémeit illeti. Azt mondja Joábról, tudjátok, hogy ő volt Dávidnak korábbi hadsereg parancsnoka, de két esetben is törvénytelenül gyilkolt. Féltékenységből és önfejűen, ráadásul orvul megölte Ábnert, aki Saul királynak volt a hadsereg parancsnoka, és ugyanúgy ölte meg orvul féltékenységből, gyűlöletből Amását, akit már az ő helyére nevezett ki Dávid király hadsereg parancsnoknak. Joáb úgy vélte, hogy neki hadsereg parancsnokként béke időben is szabad gyilkolni, törvénytelenül ölni. Mert rá nem vonatkoznak a törvények. Háború idején más törvények vannak, de a békeidőben nem szabad gyilkolni. Békeidőben ne ölj. Csak azt volt szabad békeidőben megölni, aki ellen bírósági eljárást folytattak le. És bűnösnek bizonyult, hogy halálos bűnt követett el. Azt meg volt szabad ölni, de ennek volt egy grémium, amelyik ezt a döntést meghozhatta. De így, ahogy Joáb gyilkolt, hogy elbújt a kapuba, aztán innen-onnan ledöfte, meg barátságot szílelve Amását is ugye lemészárolta, és ott azt mondja Dávid, hogy a sarujára és a ruhájának az övére vért hintett, vagyis önmagát is összevérezte, de ez azt jelenti, hogy ő teljes mértékben istentelenül és törvénytelenül járt el. Úgy azt hívja, hogy megúszhatja ezeket, nem úszhatja meg, mondja Dávid a halálos ágyán. Én nem büntettem meg. Emlékeztek talán, hogy Joábot úgy nevezte a Biblia ott a Dávid uralkodása elején, hogy ő egy erős ember volt, egy tekintélyes ember volt. Dávid pedig gyenge volt még az uralkodása elején. Ráadásul ez a Joáb Dávid testvérének, Szérujának, egy nőtestvére volt, ennek a fia volt. Tehát Dávid unokaöccse. És ráadásul Dávid az egész uralkodása alatt egyébként elég sokat köszönhetett Joábnak, mert például ő általa vették be Jeruzsálemet. Summa summarum, hogy Dávid nem nagyon kesztyűs kézzel bánt vele, és nem fordult ellene, de most egy új korszak kezdődik, mondja a fiának. Téged már nem érhet semmi vád, te ne engedd, hogy ez az ember békességgel szálljon sírba. Meg kell halnia, mert gyilkolt. És az a törvény, az isteni törvény, hogy aki gyilkolt, azt meg kell ölni. Aki öl, azt a fegyver által oltassék ki az élete. Fogad fogér, szemet szemér. Tehát ez az igazságos ítélet. A másik gonosz ember, mondja Dávid, akit majd meg kell büntetned, ez Sémei volt, aki Saul családjából való volt, Benyámin itt a Bahurimban lakott, és amikor Absalom lázadásakor Dávid menekült Mahanaim felé, akkor kijött Bahurimból ez az ember, és köveket dobált Dávid felé folyamatosan, és vagyis mint egy távolról megkövezte Dávidot, és ráadásul folyamatosan, azt mondja, hogy átkozta őt, de ez azt jelenti az eredeti szövegből, hogy könnyűnek nyilvánítani. Nem ismerte el a tekintélyét, a tiszteletre méltóságát Dávidnak, hanem gyalázta őt, mégpedig súlyosan gyalázta. Azt olvassuk, hogy véres kezűnek nevezte őt, vérszopó embernek mondta. Amikor vége lett az Absalom lázadásnak, akkor is Dávid tért vissza a Jeruzsálembe, a trónjára, akkor Sémei eljött, és addigra meggondolta magát, és leborul Dávid előtt, és bocsánatot kért. Hát ott és akkor Joábnak a testvére, Abisai, rögtön felvetette Dávidnak kétszer is, hogy szidalmazta az Úr felkentjét, meg kéne halnia ennek az embernek. Mert az Úr felkentjét szidalmazni, az egyenlő Istent szidalmazni. Ez az ember Istent szidalmazta, és ezért halálbüntetés jár. De Dávid aznap nem akart senkit megölni. És azt mondta, hogy ma nem a gyilkosságnak az ideje van, és vagy nem a megbüntetésnek az ideje van, és azt mondta, hogy megesküdök neked, hogy karddal nem foglak téged megölni. Itt felidézi Dávid ezt a régi eseményt Salamonnak, és azt mondja, hogy én megesküdtem neki, hogy én nem fogom őt megölni karddal. Te rád azonban az én ígéretem nem vonatkozik. Én betartottam az ígéretemet, rád ez nem vonatkozik, téged nem kötelez az én esküm semmire. A Mózes törvényében megvan írva, hogy a népet, fejedelmét ne átkozzad, mert ismétlem, Isten képviselője, aki őt szidalmazza, az Isten szidalmazza, és ez halálbüntetés, ez felségsértés, ez a legfelsőbb felső megsértése. Halállal büntetik meg ez. A kezed által érje utol az igazságos ítélet. Tehát értitek ezt a dolgot, hogy járj el, fiam, az Isten törvénye szerint ezekkel az emberekkel szembe, akik megszegték a törvény előírásait. Súlyosan megszegték, és rászolgáltak a halálos ítéletre. Viszont az érmének van egy másik oldala is, mert a királynak nem csak igazságosan kell ítélni, hanem igazságosan jutalmaznia is kell. És itt nem csak két embernek az igazságos megbüntetését szorgalmazza a Dávid, hanem Barzillai fiainak, családjainak, a leszármazottainak a megjutalmazásait. Legyenek a te asztalod vendégei. Így mondja, cselekedj velük irgalmasságot, úgy is lehet fordítani a héber szót, hogy szeresd őket, mutass irántuk szeretetet. Mert ők is azt mutattak irántam, úgy jött ez a Absalom lázadás idején, jött, ugye Mahanaimba ment Dávid, és akkor jött oda ez a Barzillai, és ő táplálta, ő biztosította az élelmezését Dávid egész családjának, egész csapatának. És aztán, amikor tért vissza Dávid a Jeruzsálembe, a 2 Sámuel 19-ben olvassuk, hogy találkoznak egymással megint, a 80 éves Barzillai és Dávid egy legmegindítóbb találkozása szerintem az egész Bibliában. És Dávid a háláját akarja kifejezni, és mondja Barzillai, hogy én már öreg vagyok, nekem már nem. Vedd magadhoz Kimhámot, az én fiamat, és ő álljon neked rendelkezésedre én helyettem, és akkor úgy is lett. És most Dávid nem felejtette el ezt a jó téteményt, hanem mondja Barzillainak a családjait, a fiait, őket karolt föl szeretettel, és ültesd oda magad mellé, és legyél jó hozzájuk. Tehát a mérleg egyik cserpenyőjébe két bűnös embernek a megbüntetése, a másikban családokkal való jó tétemény van. Dávid igazságosan ítélt, és erre sarkalta Salamont is. Nem gondolom, hogy nagyon túl kellene itt magyarázgatni ezeket a dolgokat, mert úgy járok majd, mint azok, akik úgy magyarázták Dávidnak a fázását, hogy az a lelki megerőtlenedésének volt a jele, hogy fázott, és hát milyen testi megoldást alkalmaztak, hogy egy fiatal nőt dugtak mellé, hogy főmelegítsék. Na hát nem kell túlmagyarázni a dolgokat, itt se. Van, aki túlmagyarázza, és hozzáfog, hogy Dávid milyen bosszúálló volt a halálos ágyán. Ez nem bosszúállás, legfeljebb bibliai értelemben bosszúállás. Az is, amikor valakivel jót cselekszünk, aki jót cselekedett velünk, és az is, amikor valakit, aki halálos bűnt követett el, megbüntetünk. Ez az Isten igéje szerint való eljárás, ez a bosszúállás a Bibliába. Nem ilyen emberi indulatokból fakadó visszacsapás valamiért. Annyira nagy dolog ez, testvérek, egyébként, mert eszünkbe juttatja mindjárt megint Jézust. Mert mit mond az Úr Jézusról a Biblia? Azt, hogy ő vissza fog térni, ítélni élőket és holtakat. És Jézus világosan megmondta, hogy aki őt elvetette, aki őt káromolta, azt ő meg fogja büntetni. Azt a kárhozat fogja utolérni. Nincs pardon. Aki viszont ő hozzá pozitíve viszonyult, elfogadta, akarata szerint élt, azt meg fogja jutalmazni. Világosan kifejtette Jézus. Mindnyájunknak lesz, már a halálunk pillanatában át fogunk menni, testvérek, a Krisztus ítélőszéke előtt, és meg fog minket ítélni. Hittél te bennem? Nem hittél? Hogy jártál? Mint jártál? És számíthatunk arra, hogy igazságos ítéletbe fogunk részesülni. De ez még csak hagyján, mert utána vagy az Úrnál leszünk, vagy nem az Úrnál leszünk, ugye? De eljön a legutolsó nap, az utolsó ítélet napja, amikor viszont mindenkit előcitálnak újra, és ott állunk majd a nagy ítélőszék előtt, ahol újra megerősítetik és véglegesítetik az isteni ítélet fölöttünk. És ha ott úgy talál minket az a nap, hogy mi Krisztus nélkül éltünk, s haltunk, akkor feltámadott, gyalázatos testbe megyünk a pokolra, a kárhozatra, a külső sötétségre. Ha meg úgy talál minket Krisztus, hogy mi benne hívő, neki engedelmes emberként éltünk, akkor megjutalmaz bennünket és befogad az országába. A legfontosabb dolog, testvérek, hogy az Úr Jézus igazságosan fog ítélni. Dávid ítélkezése itt a halálos ágyán, ennek egy kis árnyéka, egy kis ízelítő ebből. Aki szentségtelen, igazságtalan bűnöket követ, az számítson arra, hogy egy napon megfizet érte. Még akkor is, hogyha kapott egy haladékot. Egy napon utoléri az ítélet. Joábot is, meg Sémeit is. Sémeinek még volt egy pár éve. Joábot hamarabb érte utol Salamon keze. Nem is tiltakozott ellene. Tudta ő, hogy mit csinált. Tudta, hogy megérdemli, amibe részesül. Készüljünk erre, testvérek, és ha Jézusra gondolunk, akkor vegyük nagyon komolyan, hogy ő a mi kárhozatunknak, vagy örök életünknek a titka. Ha nem hiszünk benne, el fogunk veszni. Ha hiszünk, üdvözülni fogunk. És ha hiszünk, akkor éljünk az ő akarata szerint, és ne legyen halott hitünk, akkor tényleg tegyük az ő akaratát, mert akkor egy napon majd ott állunk előtt, és azt mondjuk, mi hittünk benned, de azt mondja, nem látom a tetteidből. Mert szegény voltam, és nem csináltál semmit, mert vak voltam, mert leprás voltam, és börtönbe voltam, és ruhátlan voltam, és semmit nem, és te elmentél mellettem. A hitednek nem volt semmi kézzel fogható eredménye. Ez egy halott hit a tied. Távozz az örök tűzre, ami a sátánnak és az angyalainak készített. Ez nem játék, testvérek. Nekünk itt a földi életünkbe kell megfontolni ezt a dolgot, hogy nekünk egy igazságosan ítélő Krisztusunk van, aki mérhetetlen kegyelemmel teljes is. Mert föl fog minket majd karolni. Már most is fölkarol, ha rábízzuk magunkat. És azon a napon is föl fog minket karolni, és oda vesz maga mellé. Ha igazi hívő emberként éltünk és haltunk. Nos, lássuk hát Dávidnak a halálos ágyát és az ott mondott szavait. A legelső, a legfontosabb, amit Salamonnak a szívére helyezett, hogy Isten írott igéhez tartsad magad, fiam. Minden dologba, amit mond. Nem csak egyik másik törvényhez, az Isten összes parancsolatát, rendelkezését, bizonyságtételét, útmutatását vedd halálosan komolyan, és igazodj ahhoz. És akkor áldott leszel, és nem fogy el a trónunkról az utódunk. Megáld minket Isten, az ígéretei szerint. És a második dolog pedig, ítélj igazságosan. A gonoszokat, akik rászolgáltak, büntesd meg, Kezd ezzel, a jókat pedig, akik rászolgáltak velük, cselekedjél helyesen és igazságosan. Jutalmazd meg őket, szeresd őket. És azt olvassuk befejezésül, testvérek, hogy amikor így eligazítja az idős Dávid Salamont, akkor utána elaludt, atyáihoz tért, így olvassuk, ami egy nagyon szép halál, hogy így mondjam, ha a halál egyáltalán szépnek nevezhető, mert hogy ilyen békességes, tehát hogy úgy az atyáihoz tért. Nem ölték meg, nem meghalt. Betelt az élettel és meghalt. Ezek hívő embereknek a sajátosság, hogy tudnak így meghalni, ilyen békességgel. Emlékeztek, hogy István vértanúról olvassuk az Apostolok Cselekedetei könyvében, a 7. rész 60. versében, hogy amikor imádkozott az őt megkövező embereken, és ezt mondván elaluvék, mint Dávid is. És ő is az atyáihoz tért, akik hitben haltak meg, és már az Úrnál voltak, és hozzájuk ment. És milyen csodálatos, testvérek, hogyha mi is így halhatunk meg majd egy pillanat, amikor eljön a mi időnk. Hogy így halhatunk meg, hogy elalszunk, mert békességünk van. És az atyáinkhoz megyünk, nem a pokolba, hanem a mennybe. Gustav Mahler mondta halálos ágyán, Shakespeare jövök. Hova? A pokolba? Az atyáihoz tért. Ábrahám, Izsák, Jákob, és a többi hívők Istenéhez. Ahol ők vannak, oda tért hozzájuk Dávid is. És ott fogunk vele találkozni, ha mi is oda térünk. Ahhoz viszont Krisztusban kell nekünk is hinni. Adja meg nekünk az Úr, testvérek. Összefoglalják Dávid életét az utolsó versek vagy szavak. Eltemették Dávid városában, Jeruzsálemben. Nem írja, hogyan, mint eltemették őt egyszerűen. Uralkodott Hebronba 7 évet, Júda fölött, és utána Jeruzsálemben az egész Izrael fölött 33 évet, vagyis összesen 40 esztendőt. Hát elköszönünk most Dávidtól, kicsit, átmenetileg. Azt mondjuk neki, Isten velünk viszontlátásra, és azt is mondjuk, hogy legyen áldott az emléke, és legyen áldott az Úr, ami Istenünk, és dicsőség legyen neki azért, hogy megíratott nekünk ennek a férfiúnak az élete reálisan, a szépsége is, az árnyoldala is, erényei és vétkei is, és az Isten kegyelmét láttuk, hogy hordozta őt, és megtartott őt az utolsó pillanatáig. Legyen áldott az Úr, és legyen dicsőség neki azért, hogy mi pedig mind a mai napig tanulhatunk ezekből a dolgokból, nagy és szép dolgokat. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy Dávid király élt annak idején, s halt, és úgy élt, és úgy halt, ahogy. Köszönjük, hogy a te kegyelmed, a te igazságod, a te szentséged magasodott elő az ő életéből. Köszönjük te néked, hogy mi nekünk megíratott a Szentírásban hosszú története, és itt hosszan vasárnapról vasárnapra átgondolhattuk, és tanítottál minket ő általa. És köszönjük néked leginkább azt, hogy az ő családjából születtél Jézusunk, Dávid fia, aki eljöttél, hogy megváltónk legyél és üdvözítőnk legyél. Látott ő már téged hite szemeivel, és mi is látunk hitünk szemeivel. Te vagy az örök életnek a forrása, te vagy a boldog földi életnek, az áldott földi életnek is a titka, de valóban te vagy a boldog feltámadásnak és a boldog örök életnek is a titka. Te vagy az, aki miatt eloszlik a szívünkből a halálfélelem, és aki által békességben tudunk mi is majd, ha eljön a mi óránk is, meghalni. Köszönjük néked, hogy halálunk nem a vég, hanem egy csodálatos új élet kezdete. Köszönjük néked, hogy hozzád érkezhetünk meg, és várhatjuk a dicső feltámadást. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk majd veled örökön örökké. Magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. Együtt a mi atyáinkkal, hitbe meghalt elődeinkkel, beleértve Dávidot is, és azokat, akik még ott, még ő előtte is voltak, a világ teremtéséig visszamenve. Köszönjük te néked, hogy a te néped egy, és ott lesz te nálad a dicsőségben. Hadd legyünk ott mi is. Köszönjük néked, hogy Dávid olyan nagy bizonyságot tett rólad, és annyira csodálatos, hogy itt vannak aztán az evangélisták, akik ugyancsak téged állítanak a mi lelki szemeink elé, és téged dicsőítenek és magasztalnak, Jézusunk. Segíts, hogy benned bízó emberek legyünk. Segíts, hogy a te írott ígéd, a te szavad legyen számunkra az abszolút vonatkoztatási pont. Önként rendeljük alá magunkat, önként mondunk le az autonóm szabadságról, hogy így nyerjük meg az igazi szabadságot. Hadd legyünk engedelmes követőid egész életünkben. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy hordozol minket. Kérünk, segíts, hogy majd, ha el kell menni, mi is úgy tudjunk elmenni, és olyan örökséget tudjunk hagyni magunk után, mint amit ez a régi király is hagyott. Köszönjük, hogy most átbízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, családjainkat. Külön kérünk a betegeinkért, hogy erősítsd őket, ahogy közeledik hozzájuk a halál, vigasztaljad őket, és ha akarod, gyógyítsd meg őket. Kérünk téged azokért, akik gyászolnak, hogy a te vigasztaló szereteteddel öleld körül a szívüket. Áld meg azokat, akik örvendezve készülődnek esküvőjükre, vagy más egyéb örvendetes alkalomra. Légy közöttük is, és áld meg, szenteld meg őket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által, aki azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmunkat. Egyelőre még imaórát nem tartunk, de a bibliaórát kedden megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Házasulandó jegyes párt hirdetek. Rácz Ádám jegyzette házastársul Kovács Leilát. Az ő esküvőjükre szeptember 4-én 16 órakor kerül sor itt a templomban. Szeretettel hívják és várják a gyülekezet minden tagját. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek, hogy terveink szerint a szeptember 2. hétvégéjén, az a 10-e, 11-e, megtartanánk az országos ifjúsági találkozónkat, és ezzel kapcsolatban tudjátok, hogy szálláshelyeket szoktunk kérni, étkeztetnünk kell majd azokat, akik jönnek, illetve hát egyéb teendők is vannak. Kérném azt, hogy aki ebbe újra részt vesz, vagy szívesen részt vesz a szokott rend szerint, az jelezze nálam, vagy feleségemnél, mert ezt össze kell gyűjtenünk, hogy ki esetleg hány személy tud, miben tud segíteni az étkezés körül, vagy más egyéb dolgokba itt a berendezésbe, vagy más egyéb dolgokba is, ha kell segítség, szívesen áll mellénk. Tehát kérem, hogy mégpedig minél előbb jelezzetek. Azt tudjátok, hogy ha a meghívásnál közhírré tettük, hogy csak beoltott ember jöhet ide. Tehát elvileg nem kapunk semmiféle fertőzést, ha ide jönnek máshonnan ezek a fiatalok. Nem is... lényeg, hogy ez kritérium, a részvételnek a kritérium, hogy oltott legyen.
Tehát ne féljetek magyarán attól, hogy esetleg valakit befogadjatok. Ismétlem, hogy jelentkezzetek minél előbb erre, aki ebbe szívesen részt vesz, és 1-2-3 embert be tud fogadni a házába. Itt is elszállásolunk körülbelül 20, de lehet, hogy még több fiatal, de még kelleni szokott más egyéb helyen is. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy tanévkezdő istentisztelet lesz jövő vasárnap, tehát ez szeptember 5-én, 9 órakor, hát az istentisztelet keretében megnyitjuk az új tanévet. A hitoktatással kapcsolatban a honlapon lesznek majd információk, ott megtalálhatjátok, másoknak is fölhívhatjátok erre a figyelmét a környezetetekben. Hirdetem még a testvéreknek, hogy van egy könyv, amit most hoztam, 10 példányt hoztam belőle, egy piros színű könyv, az iraterjesztésnél találjátok, R.C. Sproul, Mindenki teológus, ez a címe a könyvnek. Egy nagyon egyszerű dogmatika könyv, a Sproul híres amerikai lelkipásztor volt már, ő is hazatért az Úrhoz, és az adottsága volt ahhoz, hogy nagyon egyszerűen tudott nehéz teológiai témákat is kifejteni, és ez direkt úgy írta, hogy egyszerű hívő emberek is megérthessék a keresztény hitnek, a református keresztény hitnek úgymond az alapigazságait. Úgyhogy ajánlom ezt a könyvet, kicsit drága, 3800 forint az ára, de jó könyv, megéri, és ha megveszi valaki, akkor olvassa, tanulmányozza, gondolkozzon rajta. Szívesen ajánlom ezt a könyvet. Legvégül pedig még egy dolgot hadd hirdessek, örömmel tudnélik dr. Ordasi Péter, gyülekezetünk tagja, magyar köztársasági elnöktől, ugye Áder Jánostól magasrangú kitüntetést kapott, magyar érdemrend lovak keresztje. Ez a pontos elnevezés ennek a kitüntetésnek. Augusztus 20. alkalmából vette át Péter testvérünk ezt a díjat munkássága elismeréseképpen. Ő is, és mi is vele adunk hálát Istennek azért, hogy olyan sokat dolgozott köztünk is, meg máshol is a világba, és hogy most így egy ilyen elismerést is kapott, de kívánjuk neki, hogy a mennyei érdemjel legyen rajta, és az többre becsülje az Úr áldását és az Úr szeretetét, vagy kegyelmét minden földi elismerésnél, de mi emlékezzünk meg erről, hogy őt így kitüntetés érte. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, befejezésül énekeljük a 90. Zsoltárunk hátra levő verseit. A 90. Zsoltárunk 7., 8. és 9. versét, majd utána a himnuszt énekeljük. Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük. himnuszunkat énekeljük el.
Áldás, békesség!